A Legyet fog című meséjét Mór Marianna mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
Rádió Színház.
Jerome David Salinger, Zabhegyező. Első rész.
Tényleg kíváncsi vagy rá? Először biztos azt szeretnéd tudni, hogy hol születtem, meg hogy milyen volt az én egész tetű gyerekkorom, meg hogy mik voltak a szüleim, mielőtt beszereztek engem, meg minden. Szóval, hogy egy ilyen Copperfield Dávidféle marhaságot adjak le, de hát ehhez meg nincsen kedvem. Először is unom ezt a témát, másodszor a szüleimet sorba megütni a Gutmann, ha nagyon mélyre találnék túrni a dologban. Az ilyesmire rémérzékiek, főleg az apám. Rendesek is, meg minden nem mondom, de hát rémérzékiek. Ebből úgyse lesz itten életírás, vagy mit tudom én, csak azt akarom elmondani, hogy hogyan zsongtam be tavaly karácsony táján, amiből aztán olyan nagy lerobbanás lett, hogy ide küldtek összeszedni magamat. Vagyis azt, amit már DB-nek is elmondtam, a drága bátyámnak, tudod, aki Hollywoodban van. Én is túl messze ettől a nyomorhelytől, majdnem minden hétvégén meglátogat. Jövő hónapban kocsim visz haza a Dili házból, persze csak ha elengednek. Most vett egy Jaguart. Tudod, ez ilyen kis angol tragacs, tudod, 200-al fut óránként. Majdnem 4000-be van neki. Most vágott zsebre egy csomó dohányt. Azelőtt nem szokott, mikor még otthon lakott, és rendes író volt. Ő írta azt a bombajú novellás kötetet, a titokzatos aranyhalat, ha még nem hallottad volna. A legjobb benne a titokzatos aranyhal. Egy kis krapekról szól, aki senkinek se engedi az aranyhalát megnézni, mert a saját pénzén vette. Halálos volt. Most Hollywoodban van DB, tisztára elkorult. Ha van valami a világon, amit utálok, az a mozi. Ne is mondd. Azzal a nappal kezdem, mikor otthagytam Penszit. A Penszi egy gimi Edgerstonban, Pennsylvániában. Biztos hallottál már róla. Vagy a hirdetését láttad legalább. Legalább 1000 folyóiratban hirdet, egy menő tag lovon átugrat valami akadályt. Mint az ember Pensziben folyton csak lovagolna. A lovat nem is láttam még a környéken se. És a lovas kép alatt a szöveg. 1888 óta formálunk növendékeinkből kiváló, tiszta gondolkodású ifjakat. Már aki ezt beveszi. Semmivel sincs több nyavajás formálás Penszíven, mint akármelyik más iskolában. Én senki se ismertem ott, aki kiváló és tiszta gondolkodású lett volna. Talán kettőt. Még jó, hogyha. És azok biztos már úgy kerültek Penszíbe. Egyébként azon a szombaton volt a futballmeccs Saxon Hall-lal. Ezt a meccset Penszíben állati nagy dolognak tartották. Ez volt az év utolsó meccse, és hát elvárták, hogy az ember legalábbis öngyilkos legyen, ha Penszí kikap. Emlékszem, akkor délután úgy 3 óra körül, vagy mikor, fenn voltam a Tomzendonban, amellett a linkágyú mellett, ami még a polgárháborúból maradt ott. Ismered ez ilyen mesét? Onnan látni lehet az egész pályát, meg a két csapatot, ahogy kalapálják egymást szorgalmasan. A tribünt nem láttam valami fényesen, de hát hallottam, hogy üvöltőnek dübörögve és iszonyú erővel a Penszinek, hiszen úgy szólván az egész iskola kim van rajtam kívül, és a Saxon Hall-ék égnek, mint a rongy, mert a vendégcsapat alig hozott magával a szurkolót. Lányok sohasem nagyon voltak kén, csak a felsősök hozhattak lányt. Azért voltam igazából fenn a dombon és nem a meccsen, mert éppen akkor jöttem vissza New Yorkból a vívókkal. Én voltam a csapat intézője, fene ette volna meg. Nagy vicc. Reggel mentünk be New Yorkba, a McBurney iskolába volt az összecsapás. Csak aztán mégse. A tőröket, az egész felszerelést, minden vacakot azon a rohadt föld alattin hagytam. Jó, hát persze nem csak az én hibám volt. Folyton fel kellett ugrálnom és a térképet lesnem, hogy tudjuk, hol kell leszállnunk. Így aztán már 2:30-ra visszaértünk Pennsylvania-be, vacsoraidő helyett. Visszafelé a vonaton kiközösített a csapat. Bizonyos szempontból egész mulatságos volt a dolog. A másik ok, amiért nem mentem be a meccsre, mert a jó öreg Spencerhez, a történelem tanáromhoz mentem elbúcsúzni. Influenzás volt, sejtettem, hogy a karácsonyi szünet előtt már valószínűleg nem jön be. Írt, hogy látogassam meg, mielőtt hazamegyek. Tudta, hogy a szünet után már nem megyek vissza Pennsylvania-be. Ezt elfelejtettem mondani. Kicsaptak. Világos volt, hogy karácsony után már nem megyek vissza, miután 4-ből elhúztak, és nem is nagyon törtem magam meg minden. Figyelmeztettek egy csomószor, hogy törődjem a dolgokkal, főleg negyedévtáján, amikor a szüleim is eljöttek, és tárgyaltak az igazgatóval az öreg törmerrel, de nem izgattam magam. Így aztán kinyírtam. Spencer-ék kapujáig egyfolytában rohantam, aztán vártam egy percig, míg levegőt kapok. Gyakran kifulladok, ha tudni akarod az igazat. Erős dohányos vagyok, ez az egyik, illetőleg voltam. Abba kellett hagynom. A másik, hogy 12 centit nőttem tavaly, valahogy így kaptam TBC-t, és így kerültem ide ezekre a rohadt kontrollvizsgálatokra, meg minden. Különben kutya bajom. Öregem, jól megrángattam a csengőt, mikor végre odaértem Spencer papáékhoz. Tényleg teljesen összefagytam, a fülem állatian fájt, az ujjaimat alig bírtam mozgatni. Gyerünk már, gyerünk, mondtam majdnem hangosan, nyissa már ki valaki. Végül Mrs. Spencer nyitotta ki. Holden, örülök, hogy eljöttél, gyere be, fiam, halára fagytál, ugye? Azt hiszem, tényleg megörült nekem, szeretett legalábbis, azt hiszem. Öregem, faroltam is gyorsan befelé. Hogy tetszik lenni? És hogy van a tanár úr? Köszönöm, köszönöm, most éppen jól. Becsukta a szekrényt. És te hogy vagy? Éreztem a hangsúlyából, az öreg elmondta már neki, hogy kicsaptak. Köszönöm, jól. Feleltem. A tanár úr hogy van? Már túl az influenzán? Túl, úgy is elkedjük, mint egy igazi... Nem is tudom, micsoda. Szobájában van, fia. Menj csak be. Nyitva volt az ajtó, de hát azért kopogtam, csak hogy udvarias legyek, meg minden, pedig már láttam is az öreget. A nagy bőrszékben ült, nyaki bebugyolálva egy takaróba. Felnézett a kopogásra. Ki az? Caulfield, gyere be, fiam! Az iskolán kívül is mindig bömbölt. Néha az embernek az idegeire ment. Jó estét, tanár úr, mondtam. Megkaptam a levelét, köszönöm szépen. Írt egy pár sort, kérte menjek fel elbúcsúzni tőle, ha már végleg elmegyek. Ha nem írt volna a tanár úr, akkor is felírtam volna elbúcsúzni. Hűj le, fiam, mondta az öreg. Az ágyra úgy gondolta, leültem. Hogy van a tanár úr? Úgy van az, fiam, hogyha jobban érezni magam, orvosért küldenék. Aztán pokoljan elkomolyodott, tudtam, hogy ez jön. Szóval itt hagysz minket, mi? Igen, tanár úr, azt hiszem. Mit mondott neked az igazgató úr, fiam? Gondolom, elbeszélgettetek egy kicsit. Igen, beszélgettünk. Hát tényleg, legalább 2 órát bennültem az irodában, azt hiszem. Na és mit mondott? Hát valami olyasmit, hogy az élet olyan, mint egy meccs, meg minden, és hogy a játékszabályokat meg kell tartani. Az élet csak ugyan meccs, fiam. Olyan mérkőzés, amit az ember a szabályoknak megfelelően játszik. Persze, tanár úr, igen. Meccs. Szép kis meccs. Ha az ember a menők oldalán áll, akkor meccs. Rendben van, elfogadom. De ha a másik oldalra kerül, akkor nincsenek menők. Akkor hol a meccs? Hát sehol. Hát akkor nincs meccs. Ért már az igazgató úr a szüleidnek? Kérdezte az öreg. Azt mondta, hétfőn fog. Te már közölted velük? Nem, tanár úr, még nem. Szerdán este valószínűleg úgyis találkozom velük, ha hazamegyek. És mit gondolsz, hogy fogadják majd a hírt? Hát, marhapipások lesznek, az tuti. Ez kb. A 4. iskola, honnan kirúgnak. Ráztam a fejem. Gyakran rázom. Öregem, ezt is folyton mondom. Részben talán, mert olyan tetű a szókincsem, meg aztán néha túl gyerekes vagyok a koromhoz képest. Akkor 16 voltam, most 17, de néha úgy viselkedem, mintha 13 lennék. De ez elég hülyén jön ki, mert 187 magas vagyok, és őszülök. De tényleg. Jobb oldalt tele vagyok őszhajjal már kisráckorom óta. És mégis néha olyanokat csinálok, mint a 12 éves lennék. Mindenki mondja, főleg az apám. Részben igaz is, de nem egészen. Néha pedig sokkal komolyabban viselkedem, mint amennyi vagyok. De tényleg, de azt az emberek nem veszik észre. Az emberek sohasem vesznek észre semmit. Mi a baj vele, fiam? Kérdezte Spencer sokkal határozottabban, mint vártam. Hány tantárgyatuk is volt ebben a negyed évben? 5. 5. És hányból állsz bukásra? 4-ből. Fiam, én megbuktattalak történelemből, egyszerűen azért, mert semmit sem tudsz. Igen, tudom, tanár úr, ha akarna, se tudna segíteni. De még mennyire, hogy tudom? Egyáltalán semmit, hajtogatta. Nem hiszem, hogy egyszer is kinyitottad a könyvet ebben a fél évben. Vagy igen? Mondd meg az igazat, fiam. Hát egy párszor azért átlapoztam. Csak azért mondtam, mert nem akartam lehervasztani. Hát megőrült a történelmért. Átlapoztad? Kérdezte nagyon gúnyosan. Haragszol rám, amiért megbuktadlak, fiam? Dehogy, tanár úr, egyáltalán nem. Rém szerettem volna, ha nem nevez fiamnak folyton. De most komolyan, te mit tennél az én helyemben? De az igazat mond, fiam. Leadtam a nagy hantát. Hogy én is pont azt csinálnám, ha az ő helyében volnék, és hogy a legtöbb ember nem is érti, milyen rázós tanárnak lenni, meg minden. Régi lemez. Szeretnék egy kis értelmet csöpögtetni a fejedbe, fiam. Szeretnék segíteni rajtad. Segíteni, ha tudok. Tényleg szeretett volna. Lehetett látni. Csak hogy más nyelven beszéltünk, ez a vicc. Tudom, tanár úr, és köszönöm szépen. Tényleg tudom. Köszönöm szépen. Aztán fölálltam. Öregem, ha még 10 percet ott kell ülni, beledöglök. Most már el kell mennem. Van még a tornaszertárban egy pár holmi, amit haza kell vinni. De tényleg. Aztán jattoltunk meg minden. Ez is fenemód lehangolt. Majd írok, tanár úr. Vigyázzon az egészségére.
Isten áldjon, fiam.
Még bömbölt utána valamit, biztos azt üvöltötte, hogy sok szerencsét. Remélem, nem. Én soha nem bömbölöm utána senkinek, hogy sok szerencsét. Rémes, ha az ember jól meggondolja. Pensziben az Ossenburger szányban laktam, az új hálókban, ahol csak felsősök és gólyák laktak. Én gólya voltam, a szobatársam felsős. Klassz volt visszamenni a szobámba, amikor végre eljöttem az öreg Spencertől. Hangulatos volt. Levettem a kabátom, a nyakkendőm, kigomboltam a gallérom, és aztán felpróbáltam azt a sapkát, amit délelőtt vettem New Yorkban. Piros szarvaslövő sapka volt, állati széles ellenzővel. Összvisz $1 fájt. Az ellenzőt hátra csaptam, úgy hordtam. Elég elcsépelt, de hát én komáltam, jól állt. Fogtam a könyvem, és leültem a székembe. Két szék volt minden szobában. Az egyik az enyém, a másik a szobatársamé, Ward Stradlitoré. Kényelmes székek voltak, csak hát a karjuk ment tropára, folyton rátehénkedtek. Azért. Általában mindenhez analfabéta vagyok, de sokat olvasok. A kedvenc írom DB, azaz drága bátyám, a második Ring Lerner. Szóval felvettem az új sapkát, és leültem olvasni az Afrikát. Még csak körülbelül 3 oldalt olvastam, mikor lépéseket hallottam a zuhanyozó felől. Fel se néztem, tudtam ki az. Robert Eckley a szomszéd szobából. Alig, ha nem ő volt az egyetlen rajtam kívül, aki nem ment le a meccsre. Eckley különben sem ment le soha sehova. Nagyon furcsa fickó volt, felsős volt, már teljes 4 évet töltött Pensziben, és mégis mindenki csak Eckleynek szólította. Colos srác volt, görbehátú, majd 2 méter magas, és a fogat tetű. Egymás mellett laktunk, de én sose láttam fogat mosni. Undorítóan sárga volt a foga, és majdnem a nyavaja tört ki, ha az ebédlőben láttam, mikor teleszája, zabálja a zöldborsót vagy a krumplipürét. És nem csak az, hát különben is undorító fickó volt. Volt benne valami trágár. Szóval nem nagyon rajongtam érte, ha tudni akarod az igazat. Szia! Ezt úgy nyögte ki mindig, mintha szörnyen unna valamit, vagy fáradt lenne.
Szia!
Oda jött egészen mellém, és elfogta a világosságot. A szarvaslövő sapka ellenzőjét előrehúztam, és mélyen a szememre vágtam. Semmit se láttam így.
Azt hiszem, megvakulok, mondtam rekettes hangon. Jaj, mama, minden olyan sötét lett egyszerre körülöttem. Te hülye, esküszöm, hülye vagy. Mama, add ide a kezed! Miért nem adod ide a kezed? Hagyd már abba, te barom!
Tudtam, hogy a marha Eckleyt a frász kitöri, de mindig felébresztette bennem a szadistát. Vele mindig szadista voltam. Végül aztán hagytam az egészet, visszahúztam a sapkát, és megszűntem.
Hol a francban vetted ezt a sapkát?
New Yorkban.
És mennyi volt?
$1.
Ha? Átvertek. Otthon ilyen sapkát hordunk szarvasvadászaton. Ez szarvaslövő sapka.
Hazám! Levettem, és még egyszer megszemléltem. A fél szemem becsuktam, úgy stíröltem. Emberlövő sapka. Ebben szoktam emberekre lövöldözni.
Már tudják otthon, hogy kicsaptak?
A frászt.
Stradlitor hol van?
A meccsen, meg rendezvúja van.
Kivel van Stradlitornek rendezvúja?
Nem tudom. Miért?
Mert csak úgy. Öregem, ki nem állhatom azt a barmot. Utálom.
Mondta Eckley. Ő megőrül, érted? Nekem mondta, hogy szerint elátkozott királyfi vagy. Elég gyakran hantázok ilyesmit, mikor így hűlök, hogy meg ne dögöljek az unalomtól, meg minden.
Mindig ilyen nagyképű, mondta Eckley. Ki nem állhatom azt a rohadt állatját? Azt hiszed, hogy
azért nem bír a Stradlitort, mert azt mondta, hogy egyszer-egyszer megmoshatnád a fogadat. Nem akart megsérteni azzal, hogy nyilvánosan mondta.
Én igenis szoktam fogat mosni. Ne gyere már nekem ezzel.
Nem igaz, nem szoktál. Figyeltelek, de még sose láttam. Stradleytől egész rendes tag, csak te nem ismered, az a baj. Hirtelen kivágódott az ajtó, és Stradlator viharzott be. Mindig sietett, és mindig nagy felhajtást csinált.
Ide figyelj,
mondta.
Van valami programod ma estére?
Nem tudom még, lehet, nem tudom.
Igen, ide figyelj, ha nem mész sehova, add ide a bőrjakodat, stimmt?
Nem akarom, hogy kinyújtsd a baromi válladdal, érted? Körülbelül egyforma magasak voltunk, de neki klassz deltái voltak. Nem nyújtom ki.
Mi van, Ekli?
Ekli csak morgott rá valamit. Legszívesebben nem válaszolt volna, de nem volt mersze hozzá, hogy legalább ne morogjon valamit. Aztán odaszólt nekem.
Na, én megyek. Viszlát.
Jó. A jó öreg Stradlator meg már vette is le a kabátját, nyakkendőjét, meg minden.
Azt hiszem, gyorsan meg is borotválkozom.
Hol vár a nő?
Az Enexben.
Kiment, kezében a törülköző meg a többi cusz, de ing nélkül. Nem volt semmi különös dolgom. Utána mentem a mosdóba, ott dumáltam vele, még borotválkozott. Stradlator mindig jól nézett ki, de csak láttad volna például egyszer a borotváját. Mindig rozsdás, szőrös, koszos volt. Soha sem tisztította, vagy ilyesmi. Stradlator azért nyalta úgy ki magát, mert őrülten szerelmes volt magába. Azt hitte a barom, hogy ő a legnagyobb menő a nyugati féltekén. Jó képű volt, elismerem. Olyan, akinek a fényképét rögtön kiszúrják a szülők az évkönyvben, és azt mondják, ki ez a fiú? Olyan tabló szépség.
Mondd, tennél nekem egy nagy szívességet?
Kérdezte Stradlator.
Mit? Történelemből hétfőre feladtak, vagy 100 oldalt. Mondd, írnál nekem angolból egy dolgozatot?
Engemet rúgnak ki ebből a diliházból is. Én írjak neked dolgozatot?
Jó, de muszáj. Hát hétfőre meg kell lenni, különben kitör a parasztlázadás. Légy rendes kisapám, jó?
Miről?
Akármiről, csak leírás legyen. Egy szobát vagy egy házat leírsz, ahol laktál például, vagy mit tudom én. Szóval érted? A lényeg az, hogy leírás legyen. Csak ne legyen túl jó.
Az a barom Herzl téged menőnek tart angolból, és tudja, hogy a szobatársam vagy. Például ne tedd a veszőket oda, hova kell, meg minden, érted? Megírod nekem azt a franc fogalmazást, vagy nem? Tudnom kell.
Ha lesz időm, akkor megírom. Ha nem, nem, mondtam.
Kivel van marandevúd? Kérdeztem.
Fitzgeralddal?
Á, frászt! Mondtam, hogy végeztem azzal a tehénnel.
Ha, igazán? A passzod bát nekem, öregem.
Nem vicc, hát bírom én ezt a típust.
Vidd, túl öreg hozzád úgyis.
Felvette a bőrjakómat.
Az Istenét, ne nyújtsd már ki teljesen, még csak kétszer volt rajtam összesen.
Nem nyújtom ki, hol a pokolban van a cigarettám?
Asztalon. Sose tudta, mit hova tesz.
A sálad alatt. Betette a zsebébe. Az én zsebembe. volt randevum, se semmi, így aztán felvettem a pizsamát, a fürdőköpenyt, meg a szarvaslővősapkám, és nekiláttam a dolgozatnak. Baj csak az volt, hogy nem tudtam gondolni se szobára, se valami házra, hogy Stradlatornek kellett volna. Végül aztán az öcsém baseball kesztyénél kötöttem ki. Ez aztán jó leíró téma. De tényleg. Ellie-nek, az öcsémnek volt egy bal kézre való kesztyűje, tudnélik balkezes volt. Ez azért volt jó téma, mert Ellie folyton verseket írt az ujjaira, meg a tenyerébe, meg mindenhova. Zöld tintával. Azért írta, hogy legyen olvasni valója, ha unalmas a meccs. Ellie már nem él. Fehérvérűségben halt meg, amikor Maine-ben voltunk, 1946. július 18-án. Biztos neked is tetszett volna. 2 évvel volt fiatalabb nálam, de 100-szor intelligensebb. Rém intelligens volt. A tanárok mindig azt írták az anyámnak, hogy öröm, ha ilyen fiú az osztályban. És nem csak nyalisztak, tényleg így is gondolták. És nem csak a legintelligensebb volt a családban, hanem a legkedvesebb is egy csomó szempontból. Soha nem gorombult be senkire. A vöröshajú emberekről általában azt tartják, hogy hamar begorombulnak, de ő nem, pedig nagyon is vörös volt. A garázsban aludtam azon az éjszakán, mikor Ellie meghalt, és ököllel bevertem az összes rohadt ablakot. Csak úgy. A vonaton is megpróbáltam, mikor a nyáron utaztunk, de addigra már a kezem el volt törve, meg minden. Szóval ott már nem tudtam. Marhaság volt, elismerem, de én akkor szinte nem is tudtam, mit csinálok. Meg aztán te nem ismerted Ellie-t. A kezem néha még most is fáj, mikor esik az eső, meg minden, és nem tudom rendesen ökölbe szorítani, de máskülönben már nem is zavar. Nem leszek sebész, hogy hegedűművész. Na bum! Szóval erről írtam dolgozatot Stradlatornek, Ellie baseball kesztyűjéről. Klassz volt erről írni. Eltartott vagy egy órát, mert Stradlator tető írógépén kellett kikalapálni, és folyton beragadt. Az enyémet kölcsön adtam lent az egyik tagnak. Stradlator hazajött a randevújáról. Bejött, és azon nyavajgott, milyen hideg van. Annyit tett, hogy megköszönte a jakót. Rárakta egy válfára, és beakasztotta a szekrénybe. Aztán megkérdezte, megírtam-e azt az átok dolgozatot. Mondtam, ott van az ágyán. Oda ment és olvasta, közben már az ingét gombolta. Állt, olvasta, és rémhülye pofával simogatta mellét meg a gyomrát. Imádta magát. Hirtelen azt mondja,
ha Jézus át Holden, az egy Isten verte baseball kesztyűről szól.
Na és?
Hogy na és?
Ha mondtam, hogy szobáról vagy házról vagy valami hasonlóról szóljon. Hát azt mondta, hogy leírás legyen. Hát mi a fenér baj az, hogy egy baseball kesztyűről szól? Az Isten itt neki! Tehát minden pont fordítva csinálsz!
Rám nézett.
Nem csoda, hogy elhúznak!
Jól van, akkor add vissza! Oda mentem, kirántottam a kezéből és összetéptem.
Hát ez már mi a fenének csináltad?
Nem is feleltem. Stradlator gatyára vetközött, én meg csak feküdtem és bagóztam. Tulajdonképpen tilos volt bagózni a hálókban, de csak Stradlatort akartam bosszantani vele. A frász kapta, ha valami szabályt nem tartott be az ember. És még mindig nem szólt egy büdös szó se Jane-ről. Végül is én szólaltam meg.
New Yorkban voltatok?
Meg vagy örülve? Olyan fenébe mehettünk volna New Yorkba, mikor csak 9:30 volt kimenője?
Kár.
Rám merett.
Ide figyelj, mi lenne, ha mosdóba mennéd cigarettázni? Lehet, hogy te mész a francba, de én még maradok egy darabig. Legalábbis érettségig.
Rá se rántottam, bagoztam, mint egy őrült. Csak éppen átfordultam a másik oldalamra, és figyeltem, hogy vágja a büdös körmét. Istenem, hogy gyűlöltem?
Hát, ha nem New Yorkba, akkor hova vitted? Sehova. Csak ücsörögtünk abban a rohadt kocsiban.
Megint boxolt egyet rajtam.
Hagyd már békén! Milyen kocsiban? Ed Benkében.
Ed Benki volt a kosárlabda edző Penszében. Ez a Stradlator a kedvencei közé tartozott, ő volt a bedobó, és Ed mindig kölcsön adta neki a kocsiját, ha kérte. A tanszemélyzet kocsiját tulajdonképpen tilos volt a diákoknak kölcsönvenni, de ezek a barom sportolók összetartottak. Minden iskolában, ahova csak jártam, ezek mindig összetartottak. Stradlator még mindig boxolgatta a vállam. A fukkafia a kezében volt, aztán a szájába vette.
Mit csináltatok? Bevágtál neki abban a rohadt kocsiban?
Iszonyúan remegett a hangom.
Iszonyos majdságokat beszélsz. Kimossam a szádat csappannal?
Igen vagy nem?
Ez szakmai titok, apukám.
A továbbiakra már nem emlékszem ilyen élesen. Csak azt tudom, hogy felugrottam az ágyról, mintha a vécére mennék, vagy mit tudom én, és behúztam neki teljes erőmből egyenest a fogkefibe, hogy átfúrja neki a torkát. Csak éppen eltévesztettem. Nem irányoztam be előre. Valahol a halántéken találtam el. Aztán csak azt vettem észre, hogy a padlón fekszem, Stradlator meg a mellemen ül. Azaz, hogy nem is ül, hanem térdel tonnás testével, és állatian vörös. Fogta a csuklomat is, hogy ne bírjak újraütni. Meg tudtam volna ölni.
Mi bajod?
Ismételte egymás után többször, és egyre vörösebb lett az ostoba képe.
Vedd le rólam azt a retkes térded már!
Üvöltöttem.
Na, szállj már le rólam, te piszkos állat!
Eszébe se volt. Fogta a csuklómat, én meg elmondtam baromnak, meg mindennek. Már nem is emlékszem, miket mondtam neki. Hogy azt hiszi, mindenkinek bevághatja, akinek csak akarja.
De most már aztán pofa be, Holden!
Kiabálta a nagyfia piros képével.
Pofa be! Holden, ha eleresztelek, befogod a szád? Be!
Lemászott rólam, és végre felálltam. A pokolian fájta mellem a retkes térdétől.
Hülye állat! Barom vagy!
Akkor tényleg behúzott egyet, és megint a padlón találtam magam. Minden esetre az orromból ömlött a vér. Stradlator nagyon idegesnek látszott. Biztos attól félt, hogy betört a koponyám, vagy valami, mikor a padlóra estem. Kár, hogy nem tört be.
Te piszkáltad ki belőlem az istenit!
Ott ültem a padlón, amíg Stradlator becsukta az ajtót, és hallottam, hogy végigmegy a folyosón a mosdó felé. Aztán fölkeltem. A szarvaslövő sapkám nem láttam sehol. Végül az ágy alatt találtam meg. Felvettem, és ahogy szoktam, az ellenzőit hátra csaptam, aztán megszemléltem a hülye pofámat a tükörben. Hát annyi vért, te még nem láttál. Szájam körül az állam, meg a pizsamám és a fürdőköpenyem is tiszta vér lett. Meg is ijedtem, meg úgy tetszett is. Mindenki aludt, bement a városba, vagy hazament hétvégére. Nagyon-nagyon kihalt és nyomasztó volt a folyosón. Erce csak egy pillanat alatt eldöntöttem, mit kell tenni. Itt hagyna a fenébe, Benszit, rögtön még az éjjel. Minek szerdáig várni meg minden? Hát elég volt ebből a lézengésből. Lehanguló és nagyon magányosnak éreztem magam tőle. Elhatároztam, hogy kiveszek egy szobát New Yorkban, valami nagyon olcsó szállodában, meg minden, és szerdáig fütyülök a világra. Aztán szerdán hazamegyek, frankón és kipihenve. Úgy gondoltam, szüleim szerda vagy csütörtök előtt valószínűleg úgy se kapják meg az öreg törmerlevelét, hogy innen kipateroltak. Nem akartam addig hazamenni, amíg meg nem tudják, és meg nem emésztik a dolgot, meg minden. Azon kívül rám fért egy kis pihenés, az idegeim teljesen kivoltak. Tényleg, teljesen. Rágyújtottam, felöltöztem, becsomagoltam a két repülőkofferemet. Talán két percig tartott. Nagyon gyorsan csomagolok. Aztán, mikor mindent becsomagoltam, összeszámoltam a pénzem. Nem emlékszem pontosan mennyi volt, minden esetre eléggé ki voltam tömve. A nagyanyám is küldött egy kis dohányt egy héttel ezelőtt. Az öreg lány eléggé szórja a pénzét. Gyalog mentem az állomásig, nem hívhattam taxit, túl késő volt. Mázlim volt, mert mikor kiértem az állomásra, összesen 10 percet kellett várni a vonatra. Általában élvezem a vonatozást, főleg éjszaka. Ég a villany, az ablakok feketék, kávét, szendvicset, meg magazinokat árulnak. Sonkás szendvicset szoktam venni, meg vagy 4-5 magazint. Éjjel vonaton még a leghülyébb magazin történetet is elbírom olvasni, és még csak meg se üt a guta. Stationnél kiszálltam, az aluljárón át fölmentem a taxiállomáshoz. Beültem egy kocsiba. Vigyen az Edmondba, mondtam. Valahol útközben megint evelem egy koktélt. Az én vendégem, véletlenül vastag vagyok. Nem egy kis pajtás, sajna. Megérkeztünk az Edmond Hotelhoz, bejelentkeztem. Akkor még nem tudtam, hogy az egész rohadt szálló tele van a legkülönbözőbb hülye meg pervers alakokkal. Csupa homokos. Nagyon ócska szobát adtak, az ablakból csak a szálloda másik szárnyát lehetett látni. Nem sokat izgatott, túlságosan levert voltam ahhoz, hogy érdekeljen a jó kilátás. Én lehettem az egyetlen normális lény, ha nem túlzok. Majdnem táviratoztam Stradlatornek, hogy a legelső vonata jön New Yorkba. Biztos őt választják a szálloda királyának. Abig még ücsörögtem, és elszívtam egy pár cigit. Piszakul kanos voltam, ez az igazság. Aztán hirtelen támadt egy ötletem. Előkapartam a tárcámat, és megkerestem azt a címet, amit tavaly nyáron egy házi bulin kaptam egy taktól, aki Princetonba járt. Nagy nehezen előkapartam. Egy nőnek a címe, vetkőző lány valami mulatóban, vagy valami ilyesmi. Minden esetre felvettem a telefont, és felhívtam. Faith Cavendishnek hívták, a címe Stratford Arms Hotel Broadway. Nyilván valami kupi. Nagy sokára felvette valaki. Haló? Szóltam jó mély hangon, nehogy a koromra kezdjen gyanakodni, vagy ilyesmi. Haló? Felelte egy nem éppen barátságos női hang.
Faith Cavendish beszél?
Ott ki beszél? Ki az, aki ilyen hülyes időpontban telefonál?
Igen, tudom, hogy nagyon késő van, de hát remélem, hogy azért megbocsárt, már égtem a vágytól, hogy magával beszélhessek.
Ki beszél?
Úgyse ismer. Eddie Birdzel egyik barátja vagyok. Eddie mondta, hogy ha New Yorkba jövök, feltétlenül hívja meg egy-két koktélra.
Kicsoda? Kinek vagy te a barátja? Edmund Birdzel. Eddie Birdzel. Én apukskám, ilyen nevű embert nem ismerek. És azt hiszed, hogy nagyon örülök, ha az éjszaka kellős közben Eddie Birdzel, Princetonból. Szinte érezni lehetett, hogy kutat az emlékezetében. Birdzel, Princetonból. Princetonból, a kollégiumból? Ez az. Te is onnan vagy?
Hát körülbelül.
Aha. Eddie, hogy van? Azzal együtt elég biztonság ilyenkor felhívni valakit, a szentségedet.
Jól van, kérte, adjam át üdvözletét.
Köszönöm, te is add át neki az üdvözletemet. Nagyszerű fickó. Egyszerre fenemút barátságos lett.
Mondja, lenne kedve összefutni velem egy koktélre valahol?
Van fogalmarul, a hány óra van? Egyébként, hogy hívják, ha szabad érdeklődöm? A hangja a fiatal embereval.
Köszönöm a bókot. Holden Caulfield vagyok.
Hát figyeljen ide, Mr. Koffel. Én nem szoktam rendezvúzni az éjszaka kellős közepén.
Én dolgozó nő vagyok. Holnap vasárnap, mondtam. És különben is, ilyenkor a legfontosabb az alvás. Tudja, hogy van? Gondoltam, egy koktélt azért megihatnánk. Nincs még olyan késő.
Nagyon édes. Honnan beszél? Hol van most tulajdonképpen?
Én? Egy telefonfülkében.
Aha. Mondta aztán hosszú-hosszú szünet. Hát ugye én nagyon szívesen találkoznék magával valamikor, Mr. Koffel. A hangja roppant vonzó. Biztos nagyon rokonszenves fiú, de most késő van.
Fölmehetnék magához?
Erre általában azt mondanám, hogy nagyszerű, de sajnos a szobatársnő beteg. Ez van.
Ez pek.
Hol lakik? Esetleg holnap találkozhatnák egy koktélra?
Holnap nem tudok, mondtam. Csak ma éjjel érek rá.
Milyen hülye voltam, ezt nem kellett volna mondani. Na hát, rémesen sajnálom.
Megmondom Eddie-nek, hogy üdvözli.
Tegye meg, jó? Remélem, kellemesen érzi magát New Yorkban. Nagyszerű hely.
Igen, tudom. Köszönöm. Jó éjszakát!
Mondtam és letettem a kagylót. Öregem, ezt aztán elcsesztem. Legalábbis koktélpartnernek meg kellett volna szerezni. Vagy mit tudom én.
Még mindig nagyon korán volt. Gondoltam, lemegyek és megnézem, mi van a Leanderben. Így hívták a bárt a szállodában. Nem volt zsúfolt, mégis tetőasztalt adtak egész hátul. Meg kellett volna lobogtatnom egy tízest a főpincér orra alatt. New Yorkban, öregem, csak a pénz beszél, nem vicc. Lepra volt a zenekar, és hozzám hasonló korúak alig voltak, vagyis pontosabban senki sem. Nagyrészt öreg, kiha én nem alakok a nőikkel. Kivéve a pont szomszédos asztalt, ennél az asztalnál három nő ült, 30 körüliek. Meglehetősen ronda volt mind a három, és a kalapjukról látszott, hogy nem igazi New Yorkiak, de az egyik, a szőke, azért nem volt rossz. Dörzsölt nő lehetett, kicsit elkezdtem vele szemezni, de aztán jött a pincér, hogy mit kérek. Viszkit kértem szódával. Olyan gyorsan beszéltem, ahogy csak tudtam, mert ha az ember totojázik, rögtön gondolják, hogy még nincs 21 éves, és nem adnak neki szeszes italt. Még így is baj volt. Bocsánat, uram, mondta. Tudja igazolni a korát valahogy? A jogosítványával például? Pokoli hidegen néztem rá, mintha legalábbis megsértett volna, és azt mondtam.
Úgy nézek ki, mintha nem lennék még 21 éves?
Nagyon sajnálom, uram, de kénytelenek vagyunk. Jó van, mondtam. Sajnos számoltam ezzel. Jó, akkor hozzon egy Coca-Colát. Tudtam, hogy tényleg nem tehet róla. Kirúgják őket, ha kiskorúakat kiszolgálnak. Hát én meg kiskorú vagyok, mint a húzat. Újra stírolni kezdtem a három öreg lányt a szomszéd asztalnál, pontosabban a szőkét. A másik kettő szigorúan lepra volt. Erre tudod, mit csináltak? Elkezdtek vihogni, mint a hülyék. Hagyni kellett volna őket ezek után a francba, baj csak az volt, hogy szerettem volna egyet rázni. Szóval egyszerre csak áthajoltam és megkérdeztem.
Volna valamelyik kislánynak kedve egyet táncolni?
Újra vihogtak. Nos, táncolnék mindegyikükkel egyet.
Rendben van.
Oké, mit szólnának hozzá? Végre a szőke felállt, mert lehetett látni, hogy tulajdonképpen neki beszélek. Elindultunk a parkett felé, a másik kettő erre szinte hisztériás rohamot kapott. Nagyon is belehettem gerjedve, hogy egyáltalán izgattak. Azzal együtt megérte. Az a nő öregem, az táncolt. Azt hiszem, életemben még olyan partnerem nem volt. Nem vicc, néha ezek a buta libák őrjítőek tudnak lenni a parketten. És esetleg egy igazán értelmes lány a táncparketten össze-vissza ráncigál, vezetni akar, vagy olyan pocsikul táncol, hogy a legjobb az asztalán maradni vele és berúgni. És az, hogy azt hittem, a szőke is élvezi a táncot, amíg egyszer csak nem tett egy állati süket megjegyzést. Tegnap este láttuk a lányokkal Peter Lorre, tudod, a filmszínész, személyesen újságot vett, édes.
Szerencséje van, mondtam. Igazán szerencséje van, tudja? Komplett hülye volt.
De hogy táncolt? Nem hívtak meg az asztalukhoz, de azért odaültem. Próbáltam valami intelligens társalgást kezdeni, de egyszerűen lehetetlen volt. Meg nem lehetett mondani, melyik a legostobább a három közül. És mind a három folyton tekergette a fejét, mintha egy tucat moziszínészt várnának minden pillanatban. Biztos azt hitték, hogy a sztárok, ha New Yorkba jönnek, a Leanderben lötyögnek, a Store Club vagy az El Morocco helyett. Mind a hárommal táncoltam azért egyet. Az egyik ronda, Laverne, nem táncolt rosszul, a másik Marty, halál rosszul. Mintha a szabadságszobrot hosszoltam volna a parketten. Hogy azért nekem is legyen valami kis örömöm a dologban, azt mondtam neki, hogy épp az előbb láttam Gary Coopert a parkett másik oldalán.
Hol?
Kérdezte Pukol izgatottan.
Hol?
Pont elkéste. Most ment ki. Miért nem néz oda, mikor mondom? Egyszerűen abba hagyta a táncot, és a fejek fölött kezdett nézelődni, hát ha mégis meglátja. Már bántam, mint a fene, hogy ugrattam. Vannak emberek, akiket nem szabad ugratni, még akkor se, ha megérdemlik. Azért mégis jó szám volt. Mikor visszamentünk az asztalhoz, azt mondta másik kettőnek, hogy Gary Cooper épp az előbb ment ki. Öregem, Laverne és Berenice majdnem öngyilkos lett, mikor meghallotta. Izgatottan kérdezték Martit, hogy látta-e meg minden. Marty azt mondta, csak épp egy fél pillanatra. Meg kellett dögleni. Jött a záróra, így aztán hozattam még két pohárra a fejenként. Gyorsan, mielőtt bezárnak, magamnak megrendeltem még két Coca-Colát. Marty meg Laverne Tom Collinsot ittak december közepén. Teremtő atyám, december közepén. Annál jobbat nem ismertek. A szőke Berenice viszkit ivott szódával. Csak úgy gurította le egyiket a másik után. Mikor mindent megittak, hirtelen mind a három felállt, és azt mondták, most már el kell menniük, ideje lefeküdni. Cigarettával és mindennel együtt 13 dollár lett a számla. Azt hiszem, legalább illett volna felajánlaniuk, hogy kifizetik, amit még előttem ittak. Persze, úgyse hagytam volna, de legalább felajánlották volna. Bár nem izgatott nagyon. Utánuk aztán én is elég hamar leléptem. Nincs a világon olyan bár, ahol sokáig bír az ember ücsörögni, ha nem ihat valami komolyat, hogy berúgjon. Vagy ha nem olyan lánnyal van az ember, aki tényleg izgalmas.
Elhangzott Jerome David Salinger, zaphegyező, első rész. Fordította Gyepes Judit. Közreműködött Markovics Zoltán Kristóf. Önök Holtobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották.
A hangfelvétel 2006-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zene után folytatjuk a Rádiószínház műsorát.
Színház. Jerome David Salinger, zaphegyező, második rész.
Haja tiszta, üres volt. Tetű rosszul éreztem magam. Aztán hirtelen egy zűrös ügybe bonyolódtam. Először is, mikor beszálltam a liftbe, azt mondja nekem a liftes. Szeretne egy jó fél órát szerezni magának, nagyfőnök? Hogy gondolja? Nem értettem, mire akar kiukadni. Bevágná a lompost ma éjszaka? Én? Elég süget válasz volt, hát meglehetősen kellemetlen, ha valakitől ilyen egyenesen megkérdezik. No, mit szól hozzá? Érdekli?
$5 egy fuvar, 15 az egész éjszaka.
Jó. Elveimmel ellenkezett ugyan, de hát ha az ember nagyon le van lombozva, nem is gondolkodik. Mi a jó? Egy fuvar, vagy délig? Azt tudnom kell. Csak egy fuvar. Rendben. És hány a szobában lakik? Megnéztem a piros vigyegőt a kulcson. 1222. mondtam. Bántam már, hogy belementem, de hát már késő volt.
Rendben, 15 percen belül felküldöm a nőt.
Kinek fizessek?
Neki. Na, megyek.
Becsapta az ajtót az orrom előtt. Újra tiszta inget vettem. Tudtam, hogy kár nagy felhajtást csinálni egy cafka miatt, de hát valamivel csak el kellett tölteni az időt. Kicsit ideges voltam. Az az igazság, ha tudni akarod, hogy én szűz vagyok. Tényleg. Lehet volna már egy-két alkalom elveszíteni a szüzességemet, meg minden, de hát mégse jutottam el odáig. Valami mindig közben, tudod? Például, ha az ember egy lánynál van, a szülők mindig pont a legrosszabbkor jönnek haza, vagy az ember fél, hogy jönnek. Vagy ha az ember valakinek a kocsijában ül a hátsó ülésen, akkor annak a valakinek a nője az első ülésen feltétlenül tudni akarja, mi történik a hátsó ülésen. Úgy értem, hogy folyton forgatja a fejét, kíváncsi, mi folyik hátul. De valami azért mindig történik. Egy párszor azért már egész közel voltam hozzá. Egyszer különösen, még jól emlékszem is, valahogy mégis rosszul jött ki a lépés, hogy hogyan, az már nem jut az eszembe. Az a baj, hogy a legtöbb lány, ha csak nem kurva, amikor már nagyon belemelegszünk, akkor azt mondja, hagyjuk abba. Velem pedig az a baj, hogy én abba hagyom. A legtöbben nem hagyják abba. Nem tehetek róla.
sharing you, sharing you.
Járkáltam a szobában, és vártam a kurvát. Reméltem, hogy jó bőr lesz. Szerettem volna már túl lenni rajta. Végül kopogtak. Kintottam az ajtót, kínált a kurva. Szőke volt, de látni lehetett, hogy festett szőke. Nem volt valami hervadt öreg lány. Jó estét kívánok, mondtam. Te vagy, akit Morris mondott? A liftes? Aha, igen én. Tessék bejönni. Bejött, rögtön levette a kabátját és az ágyra dobta. Alatta zöld ruha volt. Állati fiatal volt, körülbelül velem egy idős. Leültem a karosszékbe mellé és cigarettával kínáltam. Nem dohányzom, mondta inci-finci nyafogós hangon. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Jim Steele vagyok. Van rajtad óra? Kérdezte. Persze, abszolút nem izgatta, hogy hívnak. Különben, de hány éves vagy? Én? 22. Ne viccelj. És maga hány éves? Érdeklődtem. Elég öreg ahhoz, hogy tudjak. Felelte, aztán felállt, és a fején keresztül lehúzta a ruháját. Igazán furcsán éreztem magam erre. Tudnék, olyan hirtelen kezdte meg minden. Tudom, hogy általában azt hiszik, hogy az ember egyből begerjed, ha egy nő feláll és lehúzza a ruháját a fején át, de én nem. Eszembe se jutott, hogy most kanos lehetnék. Inkább tisztára le voltam lombozva. Öregem, furán éreztem magam. És hogy hívják? Nem volt rajta, csak egy rózsaszín kombin és semmi más. Kínos helyzet volt, tényleg kínos. Szaninak, na gyerünk már! Nem volna kedve előbb beszélgetni egy kicsit? Siet? Mi a fenéről akarsz beszélgetni? Hm? Nem tudom. Semmi különösről, csak gondoltam, biztos szeretne egy kicsit beszélgetni. Erre visszaült az asztal mellé. De semmi se jutott eszembe. Gondoltam, megkérdezem, hogy lett kurva meg minden, de féltem megkérdezni. Maga nem New York-i, ugye? Kérdeztem végül. Hollywoodi. És ön minden éjjel dolgozik? Igen. És nappal mit csinál? Vállat rántott. Alszom. Moziba megyek. Figyelj, hallott, kezdjük már, jó? Nem akarok egész... Figyelj, de... mondtam. Nem érzem magam valami acilosan ma éjjel. Rohadt egy éjszakám volt. Tényleg, bizony Isten. Kifizetem magát, tényleg, minden... mindent kifizetek, de ugye nem bánja nagyon, ugye, hogyha nem csinálunk semmit. Vagy baj? A baj inkább az volt, hogy semmi kedvem nem volt a dologhoz. Sokkal inkább hervat voltam, mint kanos, ha tudni akarod az igazat. A nő volt hervasztó. Odajött hozzám olyan furcsa arccal, mintha nem hinni, amit mondok. Mi a bajod? Semmi, az a helyzet, hogy nem régen operáltak. Igen? Midet? A szaxofonomat. Igen, hát az hol a francban van? A szaxofon? Hát az a gerincscsatornában. Azt hiszem, jól lenne a gerincscsatorna vége felé. Tényleg? Hát az rázós. Az ölembe ült. Jaj, de édes vagy. Lábadozok. Nem kelt fel az ölemből, csak állati disznó módon merett rám. Ide figyelj, éppen aludtam, amikor az a hülye Morris felvert. Ha azt hiszed, hogy én figyelj, megmondtam, hogy kifizetem meg minden. Ki is fizetem, van dohányom bőven. Csak érted, de az van, hogy gyógyulófélben vagyok, egy súlyos... Hát akkor milyen francnak mondtad annak a barom állat Morrisnak, hogy nő kell? Hm? Ha nemrég operáltak azt a rohadt, mi tudom én midet, he? Akkor most mi van? Figyelj, gondoltam, jobban fogom magam érezni. Jó, egy kicsit elspekuláltam magam. Nem vicc, tényleg, bocs, jó, sajnálom. Fel kell egy perce, előveszem a tárcám. De szeretném. Rém meg volt sértve, de felállt. Oda mentem a szekrényhez a tárcámért. Kivettem egy $5-ost, és odaadtam neki. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ezer hála. Ez 5. 10-be kerül. Morris 5-öt mondott. 15 délig, és 5-1 fuvar. 11 fuvar. Morris 5-öt mondott, sajnálom, tényleg sajnálom, de többet nem lehet rohanni szakítani. Vállat rántott, ahogy az előbb, aztán rémhidegen azt mondta. Ide adná ruhámat? Vagy túl nagy fáradtság lenne?
Mentem és odaadtam a ruháját. Felvette meg minden, aztán meg felemelte a kulikabátját az ágyról.
Viszlát, te fatökű!
Viszlát! Nem köszöntem meg semmit. Ment, még ültem a karosszékben egy darabig, és elszívtam egy pár cigit. Kint már virradt. Öregem, szerencsétlenül éreztem magam. Olyan hervat voltam, hogy elsőbbre ott képzelni. Végül levetköztem, és lefeküdtem. Hirtelen, ahogy ott fekszek és cigarettázok, kopognak az ajtón. Ki az? Meglehetősen be voltam gyulladva. Ilyenkor általában megmajrízok. Újra kopogtak, hangosabban. Végül felkeltem, és úgy, ahogy voltam, pizsamában kinyitottam az ajtót. Sunny és Morris a liftes kerítő váltott.
Mi a baj? Mit akarnak?
Öregem, fenemód remegett a hangom.
Nem sokat, mondta Morris. Csak $5.
Már
kifizettem. $5 adtam neki. Kérdezze meg tőle.
Mondtam.
$10 kerül nagy főnök. Mondtam. 10. 1 fuvar, 15 délig. Megmondtam.
Nem így mondta. Azt mondta, 5-1 fuvar.
15 délig, az rendben van, igen, de én jól hallottam azt is, hogy nyisd csak ki, nagyfőnök!
Minek?
Gyerünk, nagyfőnök!
Mondta aztán, hogy ott lökött rajtam azzal a lapát kezével. Aztán azon vettem észre magam, hogy már bent is vannak a szobában.
Na rendben van, nagyfőnök, ide a léve! Nekem vissza kell mennem dolgozni.
Már vagy... Vajon, hogy 10-szer mondtam, hogy nem tartozom magának egy centel sem. Már odaadtam neki az, hogy ne hőbörögjön már, ide a lével! Hogy jövök én ahhoz, hogy még $5 adjak neki? Össze-vissza repedezett a hangom. Maguk át akarnak engem verni?
Senki se akar itt átverni senkit. Na, ide vele, nagy főnök.
Nem! Erre felállt és elindult felé meg minden. Nagyon-nagyon fáradtnak, vagy legalábbis nagyon-nagyon unottnak látszott. Állatian majréztam.
Nem! Arra kényszerít, nagy főnök, hogy megkopogtassam egy kicsit? Nem akarom, de úgy néz ki. $5 a sáros.
Hagyjon békén, ha 10-et mondott volna, az más, de maga határozott, na meg lesz már. Egészen nekiszorított az ajtónak, már majdnem a fejem tetején állt az otromba szőrös hasával, meg minden. Hagyjon békén, takarodjanak a szobámból. Aztán Sunny szólalt meg akkor először. Morris, vegyem ki a tárcájából? Ott van a hogy is hívjákon.
Helyes, vedd ki.
Hagyja a tárcamat békén. Már megvan, mondta Sunny, és $5 lobogtatott felém. Látod, csak az $5 vettem el, amivel tartoztál. Hirtelen elkezdtem bőgni. Mindent megadtam volna érte, ha lebírom nyelni, de nem bírtam.
Dehogy is nem vagytok tolvajok, csak elloptatok 5 pofa be,
mondta Morris, és behúzott egyet.
Ne vásd, hé,
mondta Sunny. El van intézve. Levettük a lét, amivel tartozott. Most már menjünk, hallottad?
Megyek.
De nem ment. Tényleg, Morris, hagyd már békén!
Ki bánt itt valakit?
Kérdezte nagy ártatlanul. Aztán állati erősen megfricskázta a pizsamámat. Nem mondom meg hol, de pokolian fájt. Mondtam neki, hogy rohadt mocskos hülye.
Micsoda?
Kérdezte. A kezét füle mögé emelte, mint aki süket.
Mi? Mi vagyok én?
Még mindig bőgtem. Olyan dühös voltam, meg ideges, meg minden.
Hülye mocskos állat, hülye barom tolvaj vagy, 2 éven belül te is olyan lepusztult pali leszel, mint akik az utcán csikket dariznak. És csupa takony lesz a koszos kabátod, és...
És erre behúzott.
nem is próbáltam félreugrani, vagy elkapni a fejem, vagy ilyesmi. Csak egy bizonyú ütést éreztem a gyomromban. Nem ájultam el, vagy ilyesmi, mert emlékszem, felnéztem a padlóról, és láttam, mikor kimennek, és becsukják az ajtót. De most úgy éreztem, hogy megdöglök. De tényleg. Mintha vízben fulladoztam volna, vagy ilyesmi. Alig kaptam levegőt, az volt a baj. Mikor végre feltápászkodtam, egész meggörnyedve mentem a fürdőszobába, és a kezem a gyomromra szorítottam meg minden. Aztán újra lefeküdtem. Jó ideig tartott, míg elbírtam aludni, nem voltam fáradt, de végül mégis aludtam. Az öngyilkossághoz lett volna igazán kedvem. Kiugrani az ablakon. Valószínűleg meg is csináltam volna, ha biztos vagyok benne, hogy rögtön betakarnak. Azt utáltam volna, hogy egy csomó szivar körül álljon, a szemük kocsányon lógjon, én meg ott feküdjek vérbefagyva. Nem aludtam túl sokat, mert azt hiszem 10 óra körül lehetett, mikor felébredtem. Ott volt mellettem a telefon, már neki is álltam tárcsázni, gondoltam felhozatok egy kis reggelit, de azután féltem, hogy esetleg az öreg Morris hozza. Így aztán az lett, hogy Sally Hayst hívtam fel. Tudtam, hogy már otthon van, mert pár hete kaptam tőle levelet. Nem rajongtam érte túlzottan, de már évek óta ismertem. Régen azt hittem egész intelligens. Azért hittem, mert színházról, darabokról, irodalomról, meg ilyesmikről elég sokat tudott. Miután megbeszéltem a randit Sallyvel, felkeltem, felöltöztem és összecsomagoltam. Aztán lementem a liften és kijelentkeztem. A szállod előtt taxiba ültem, bár halvány gőzöm sem volt róla, hova megyek. Egyszerűen nem volt hová mennem. Még csak vasárnap volt és szerdáig nem mehettem haza, vagy legkorábban keddig. Így aztán azt mondtam a sofőrnek, vigyen a Grand Central vasútállomásra. Ez közvetlenül a Biltmore mellett van, ahová Sallyvel megbeszéltem. Kitaláltam, mit csinálok. Beadom a bőröndöm a megőrzőbe, kapok rá számot, aztán megreggelizem. A taxiban elővettem a tárcám, és megszámoltam a dohányt. Nem emlékszem már, mennyi maradt, de nem vetett föl már a pénz. Egy királyi váltságdíjra valót költöttem 2 tetű hét alatt. Hát tényleg. Szívem szerint iszonyúan könnyelmű vagyok. Amit nem költök el, azt viszont elvesztem. Egy csomószor például elfelejtem elvenni, ami visszajár a vendéglőben, vagy bárban, meg minden. A szüleim megőrülnek ettől. Nem lehet csodálni. Pedig az apám elég gazdag. Nem tudom ugyan mennyit keres, erről soha nem beszélt velem, de el tudom képzelni, hogy meglehetősen sokat. Ugyanis ő részvénytársasági ügyész. Azok lákkalapra mérik a dohányt. Miután betettem a böröngyeimet az állomáson a megőrzőbe, bementem egy kis büfébe és megregeliztem, mégpedig szokásomtól eltérően jobb vastagon narancszörpöt, szalonnát tojással, pirítóst és kávét. Általában csak narancszörpöt iszom, nem vagyok nagy kajás, tényleg nem. Azért vagyok ilyen fennemódni eszlett. Míg a tojást ettem, 2 apáca jött be bőröndökkel, meg minden, leültek a pulthoz, közel hozzám. Valahogyan beszélgetésbe keveredtünk. Gondoltam, ha gyűjtenek egy kis hozzájárulást, tudnék adni. Eltehetik akkorra, amikor majd tényleg gyűjtenek. Ó, milyen kedves magától, mondta, és a másik is rám nézett. Az a másik egy kis fekete könyvet olvasott kávézás közben. Mintha a biblia lett volna, csak túl vékony. Elfogadtak $10 hozzájárulást.
Többször megkérdezték, hogy igazán biztosan telik-e rá, meg minden. Mondtam, hogy van nálam elég pénz, de meglehetősen hitetlenül néztek rám. Végül azért elfogadták. Annyira köszönték, hogy egész zavarba jöttem. Aztán a másik azt mondta, hogy ideje lesz menni. Elkértem a számlájukat, de nem engedték kifizetni. A szemüveges visszakérte. Ez több, mint nagy lelkűség. Maga nagyon kedves fiú. Igazán nagyon élveztük a beszélgetést. Mire megreggeliztem, és Sallyvel csak 1:30-ra beszéltem meg, elkezdtem átlődörögni. Elindultam a Broadway felé, csak úgy heads-ből, mert már évek óta nem jártam arra. Azon kívül olyan lemezboltot kerestem, ami vasárnap is nyitva tart. Főbbinek akartam venni egy lemezt, az Egérfogakat. Nehéz volt megszerezni. Egy kis kropekról szól, aki nem megy el otthonról, mert szégyeli, hogy a két első foga kiesett. Pensziben hallottam, az egyik tagnak megvolt, meg akartam venni tőle. Tudtam, hogy főbe oda lenne érte, de a tag nem adta. Fantasztikus régi lemez volt. Esther Fletchernek, annak a négernőnek körülbelül 20 év előtti felvétele. Kicsit Dixieland, kicsit kuplerás stílusban, de egyáltalán nem érzelgősen. Ha fehér nő énekli, biztosan pokolian édeskés lett volna, de Esther Fletcher tudta, hogy kell csinálni. Egyik legjobb lemez, amit valaha hallottam. Gondoltam, megveszem valamelyik üzletben, ami vasárnap is nyitva tart, aztán magammal viszem a parkba. Vasárnap volt, és főbe vasárnap rendszerint Kingőr kocsijázik a parkban. Azt is tudtam, merre szokott. Nem volt olyan hideg, mint előző nap, de a nap még mindig nem sütött, sétálni semmiképpen nem volt kellemes. Valami viszont jó volt. Előttem sétált egy család, egész biztos a templomból jöttek. Apa, anya és egy 6 év körüli kiskrapek. Szegények lehettek. Klassz kis kölyök volt. Az úttesten ment, nem a járdán, de egész a szélén. Igyekezett nagyon egyenes vonalban menni, ahogy a kisrácok szoktak, és közben dúdolt és énekelt. Közelebb mentem, hogy halljam mit. Ezt a számot énekelte. Ha valaki zabot hegyez az a földeken. Egész jó hangja volt. Csak úgy magában énekelgetett. Ettől kezdtem magam jobban érezni, végre nem voltam már annyira letört. Egyébként Mázlin volt. Az első lemezboltban megkaptam az Egérfogakat, $5 kértek érte, mert ritka példány volt, de nem izgatott. Öregem, hirtelen boldoggá tett az a lemez. Alig bírtam a parkig. Ott akartam főbit megkeresni, hogy odaadjam neki. Tiszta nyomor volt a park. Nem volt nagyon hideg, bár a nap még mindig nem sütött. Inkább üres volt, teljesen üres. Nem láttam más, csak kutyagumit, köpéseket, meg csikket. Ennek ellenére elmentem a Mellig, mert az főbe kedvenc helye. Ott szeret korizni a kioszk közelében. Odaértem, de sehol se láttam. Lézengett egy pár gyerek, koriztak, meg minden, két kis kapek labdázott, de főbének nyoma se volt. Fogtam egy taxit, és lementem a Biltmore-ra. Nem volt nagy kedvem, de hát megbeszéltem Sallyvel azt a fenerandit. Végül Sally jött felfelé az iskolája lépcsőjén, én meg indultam lefelé elébe. Piszakul jól nézett ki. De tényleg. Fekete kabát, fekete sapka. Általában nem hordott kalapot, de ez a svájci sapka csodásan állt neki. Furcsa, de abban a percben, mikor megláttam, mentem feleségül vettem volna. Hülye vagyok. Nem is nagyon szerettem, és mégis hirtelen úgy éreztem, szerelmes vagyok belé, és jól lenne feleségül venni. Esküszöm, hogy hülye vagyok. Belátom. Holden, örülök, hogy találkozunk. Ezer éve nem láttalak. Klassz, hogy láthatlak. Hogy vagy egyébként? Isten ilyen. Ide figyelj. Figyelj, tudnom kell. Jössz karácsonyfát díszíteni, vagy nem? Tudnom kell. Írtam, hogy megyek. Már vagy 20-szor megérdeklődted. Hát persze, hogy megyek. Ide figyelj, Sally. Mi van? Voltál te már teljesen torkig? Mármint úgy értem, hogy féltél-e már attól, hogy minden menthetetlenül elrohadt körülötted, ha csak nem csinálsz sürgősen valamit. Például te szereted az iskolát, meg minden ilyesmit? Szörnyen unalmas. De gyűlölöd? Azt tudom, hogy szörnyen unalmas, de az érdekel engem, hogy gyűlölöd-e. Hát azért nem gyűlölöm. Na, hát én gyűlölöm. Én aztán gyűlölöm. És nem csak azt. Mindent. Gyűlölök New Yorkban élni, meg minden. A taxikat és a Madison utcai buszokat a kalauzaikkal együtt, akik folyton üvöltenek, hogy a hátsó ajtón szálljál le, és gyűlölöm, hogy meg kell ismerkednem gennyes alakukkal, és ne üvölts, légy szíves. Ez röhelyes volt, mert nem is üvöltöttem. Mondok neked valamit. Kb. Te vagy az egyedüli oka, hogy most New Yorkban vagyok. Ha te nem lennél itt, akkor én valahol a francban lennék. A dzsungelben, vagy valahol máshol, a balfenéken. Te vagy az egyetlen, ami itt tart. Édes vagy. Aztán hirtelen támadt egy csuda jó ötletem. Ide figyelj. Van egy jó ötletem. Mi lenne, ha elmennék innen a francba? Hm? Figyelj ide. Ismerek egy srácot Greenwich Village-ben, aki kölcsön adná a kocsiját pár hétre. Holnap reggel felmehetnénk Massachusettsbe és Vermontba, meg a környékére. Arra pokol ilyen szép. Minél tovább terveztem, annál jobban begerjedtem, átnyúltam és megfogtam Sally kezét. Milyen egy balfáccal egy hülye voltam. Nem vicc, 180 dollárom van a bankban. Reggel kivehetem, mikor kinyit, és akkor le tudok menni a kocsiért ahhoz a sráchoz. Nem vicc. Bődülünk a kempingekben, amíg tart a dohány, aztán ha elfogy, akkor kerítek valami állást is. És élhetünk a patak partján, meg minden, és később összeházasodunk. Én vágnám a fát télen, a magunkét, meg minden. Bizony Isten, fantasztikusan jó lenne. Na, és mit szólsz hozzá? Na, mit szólsz? Eljössz velem, Sally? Miért nem lehet tenni? Mondta Sally pokol is értett hangon. Hát miért ne? Hát mi a fenér ne lehetne? Mert nem lehet és kész. Először is tulajdonképpen még mind a ketten gyerekek vagyunk. És arra nem is gondolsz, mi lesz, ha elfogy a pénzed és nem kapsz állást? Éjjel halunk? Nem fantasztikus? Hát kapok állást. Ezzel ne töpreng. Ezért ne fájjon a fejed. Hát mi a hézzag? Nem akarsz velem jönni? Mondd meg, ha nem. Figyelj, nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Kezdtem gyűlölni. Rengeteg időnk van arra, hogy ilyesmit csináljunk. Úgy értem, ha befejezted az iskolát, meg minden, és ha összeházasodunk, akkor rengeteg időnk lesz, remek helyekre utazhatunk. Te csak... Nem. Nem, nem lesz. Egyáltalán nem lesz. Az úgy egészen más lenne. Megint pokolian lehervadtam. Mi? Mi nem hallom, mit mondasz? Egyik percben kiabálsz, a következő percben meg... Azt mondtam, hogy nem. Egyáltalán nem lesz egy csomó remek hely, ahol majd utazhatunk, mikor befejezem az iskolát, meg minden. Nyisd ki a füled. Akkor már az egész más. Akkor például bőröndökkel kellene lemenni, liften, meg mit tudom én. Akkor egy csomó embert fel kéne hívni elbúcsúzni, aztán képeslapot küldeni nekik a szállodákból, meg minden. És én valami hivatalban dolgoznék, egy csomó pénzt keresnék. Szóval ugye az egész más lenne. Szóval egyáltalán nem érted, mit beszélek. Talán nem. Talán te magad se. Addigra már gyűlöltük egymást. Menjünk innen. Le kell rohadni tőled, ez a helyzet. Öregem, majdnem a plafonig ugrott mérgében. Tudom, ezt nem kellett volna mondanom, talán rendes körülmények között erre sor nem kerül, de tényleg állatian lehervasztott. Hiába kértem tőle bocsánatot, mint az őrült, nem volt hajlandó megbocsátani. Még bőgött is. Hallod, nem vicc, tényleg sajnálom. Ezt ismételgettem. Sajnálod, sajnálod. Nevetséges. Még mindig bőgött, és hirtelen tényleg kezdtem sajnálni a dolgot. Hallod, gyere, hazaviszlek, komolyan.
Köszönöm, magam is haza találok.
Őrült vagy, ha azt képzeled, hogy haza kísérhetsz.
Nekem ilyen fiú még soha életemben nem mondott.
Edde azt hajtogatta, tűnjek el és hagyjam békén.
Végül aztán tényleg ott hagytam.
Ha tudni akarod az igazat, fogalmam sincsen, miért kezdtem bele ebbe a témába.
Mármint, hogy menjünk el Massachusettsbe és Vermontba, meg minden. Hiszen akkor se vinnél el magammal, ha akarná.
Számításba se jönne.
A rémes az, hogy amikor hívtam, akkor úgy is gondoltam. Ez a rémes.
Esküszöm, hogy őrült vagyok.
Azt sem tudtam, hova menjek. Ezért aztán a park felé indultam. Gondoltam, elmegyek ahhoz a kis tóhoz, és megnézem, mi az Isten csinálnak a kacsák, hogy egyáltalán ott vannak-e. A part nem volt messze, és különben se volt határozott célom, még azt sem tudtam, hol fogok aludni, azért mentem gyalog. Nem voltam fáradt, csak a pokolian elvadt. Aztán valami rettenetes történt, pontos, amikor a parkba értem. Leejtettem főbe lemezét. Vagy 50 darabra tört. Pedig egy nagy borítékban volt, meg minden mégis összetört. Majdnem elsírtam magam, olyan iszonyú érzés volt, de aztán csak annyit csináltam, hogy kivettem a darabokat a borítékból, és betettem a kabát zsebembe. Semmire sem volt jó, de nem volt szívem eldobni. Aztán bementem a parkba. Öregem, ott azután sötét volt. Körüljártam azt az átok tavat, egyszer majdnem belecsúsztam, de egyetlen kacsát sem találtam. Gondoltam, hát, ha valahol a közelben vannak, talán alszanak a víz szélén, a füvön, meg minden. Majdnem belecsúsztam. Mégsem találtam egyet se. Végül letelepettem egy padra, ahol nem volt olyan átkoszott túl sötét. Elővettem a pénzem, és megszámoltam az utcai lámpa nyomorfényénél. Összvisz 5/4 dollár és 10 cent maradt. Öregem, egy vagyont vertem el penzióta. Aztán lementem a tóhoz, és a 25 centesekkel meg a 10 centesekkel kezdtem a jégen pilinckázni. Nem tudom miért, csak csináltam. Szedtem a pálcáim kifelé a parkból, és elindultam hazafelé. Végig gyalogtettem meg az utat. Nem volt túl messze, és nem voltam már fáradt. Csak nagyon hideg volt, és senki se járt az utcán. Évekre visszamenően a legnagyobb mázli, hogy nem Pete, a rendes liftes volt a házunkban szolgálatban akkor éjjel. Valami új alak volt, akit ezelőtt sose láttam. Úgy gondoltam, ha nem szaladok pont bele a szüleimbe, meg minden, akkor tudok beszélni főbével, aztán elhúzom a csíkot, és a kutya se tudja, hogy ott jártam. Az új liftes meglehetősen ostoba volt. Azt mondtam neki teljesen közömbös hangon, hogy vigyen fel Disteinékhez. Disteinék laktak a másik lakásban, a mi emeletünkön.
Aztán levettem a szarvaslövő sapkám, nehogy gyanús legyek, és úgy ugrottam be a liftbe, mint akinek nagyon sürgős. A mi emeletünkön szálltam ki, sántítottam, mint egy őrült, és a Disteinnek felé indultam. Aztán, mikor hallottam, hogy a liftajtó becsapódott, megfordultam, és átcsitáltam a mi oldalunkra. Elővettem a kulcsot, és pokoli halkan kinyitottam az ajtót. Aztán nagyon-nagyon óvatosan bementem, és becsuktam. Tulajdonképpen tolvajnak kellett volna mennem. Pokoli sötét volt a halban, és persze villanyt nem gyújthattam. Vigyázni kellett, nehogy neki menjek valaminek, és zaj csapjak. Aztán nagyon-nagyon lassan elindultam főbe szobája felé. Üres volt. Erről megfeledkeztem. Arról, hogyha DB, azaz drága bátyám Hollywoodban van, vagy másút, akkor főbe az ő szobájában alszik. Szereti, mert az a legnagyobb szoba. Szóval pokoli halkan belopakodtam DB szobájába, és meggyújtottam a lámpát az íróasztalon. Főbe nem ébredt fel. Meggyújtottam a lámpát, és egy darabig figyeltem, ahogy ott fekszik és alszik. Az arcát majdnem egészen a párnába furta, a szája egész nyitva volt. Vicces. A felnőttek iszonyúan rondák, ha tátott szájjal alsznak, a gyerekek nem. A gyerekek klasszak. Összenyálaszthatják a párnát, és még akkor is klasszak. Körüljártam a szobát, állati halkan, meg minden is megnézegettem a holmikat. Istenien éreztem magam a változatosság kedvéért. Már azt se éreztem, hogy tüdőgyulladásom lesz, vagy ilyesmi. Egyszerűen csak jól éreztem magam a változatosság kedvéért. Leültem DB íróasztalára, és nézegettem a holmikat. Nagyrészt főbe iskolai holmia volt, meg minden. Még nem láttál olyan gyereket, akinek ennyi jegyzetfüzete van. Ott ültem DB íróasztalán, és kiolvastam az egész jegyzetfüzetet. Aztán újra rágyújtottam. Az utolsó cigarettám volt. Legalább 3 dobozzal szívtam el aznap. Végül felébresztettem főbét. Nagyon könnyen ébred. Hon? Mondta mindjárt. Átülelt meg minden. Rémragaszkodó. Egy kicsit megcsókoltam, aztán azt mondta. Mikor jöttél haza? Frankóra örült nekem. Láttam rajta. Ne olyan hangosan. Most az előbb. Hogy vagy egyébként? Jól. Megkaptad a levelem? Írtam neked egy 5 oldalas, igen, meg, de ne olyan hangosan. Kösz. Kért nekem, de válaszolni már nem tudtam. Az egész a színdarabról szólt, amiben majd az iskolában szerepel. Azt írta, péntekre ne csináljak programot, hogy megnézhessem. Ide figyelj, anyu azt mondta, szerdán jössz haza. Szerdát mondott. Igen, de előbb jöttem. Ne olyan hangosan, mindenkit felversz. Hány óra van? Anyu azt mondta, hogy nagyon későn jönnek haza. Norvágba mentek valami estére. Megmondták, mikor érnek haza, vagy nem? Nem, de jó későn. Kocsin mentek, hogy ne kelljen a vonat miatt izgulni. Már rádió is van a kocsinkban, képzeld. Csak anyu azt mondta, nem szabad kinyitni, ha nagy a forgalom. Lassan-lassan kezdtem megnyugodni. Úgy értem, már nem izgatott, elkapnak-e itthon, vagy sem. Számoltam vele. Ha elkapnak, hát elkapnak. Aztán elmondtam neki a lemezt. Figyelme, ide vettem neked egy lemezt, de a út közben összetört. Elővettem a darabokat a kabát zsebemből, és megmutattam neki. Add ide a darabokat, megmentem őket! Mindjárt ki is vette a kezemből, és betette az éjjeli szekrénye fiókjába. Falra kell mászni tőle. DB, hazajön karácsonyra? Kérdeztem. Talán igen, talán nem. Anyu mondta, az attól függ. Lehet, hogy kénytelen Hollywoodban maradni, mert filmet ír az amerikai tengerészet városáról.
Annapolisról?
Hát, jó Isten. Szerelmi történet, meg minden. Mind gondolsz, ki játsza? Na, melyik sztár? Találd ki. Nem érdekel. Annapolis, Úristen, Annapolis. Mit tud DB Annapolisról az Istenért? Mi köze van neki ezekhez a történetekhez, amiket ír? Öregem, az ilyesmi kiborít. Az az átkozott Hollywood. Hold, miért nem szerdán jöttél? Csak nem csaptak ki. Mondtam, elengedtek előbb. Elengedtek az egész. De hát téged kicsaptak. Aztán belevágott ököllel a lábamba. Hirtóvat tud lenni, ha akar. Kicsaptak. Jaj, Hold, kicsaptak. A kezét a száj elé kapta meg minden. Néha marhára begerjed, mondhatom marhára. Ki mondta, hogy kicsaptak? Senki se. Kicsaptak. Aztán újra belém boxolt. Ha azt hiszed, hogy nem fájt, akkor hülye vagy. Apu, megöl! Aztán hasra fordult, és a fejére húzta a párnát. Ezt gyakran csinálja. Néha tiszta őrült. Hagyd már abba, senki se öl meg. Senki se, hallod? Főbe, vedd már le azt a vacakot a fejedről. Senki se öl meg. Nem vette le. Lehetetlen rávenni valamire, amit nem akar. Egyre csak azt hajtogatta, hogy apa megöl. Alig lehetett érteni attól az átkozott párnától.
Senki se öl meg, figyelj már, gondolkodj már egy kicsit. Először is elmegyek. Szerzek állást valahol, valami farmon, vagy mit tudom én egy időre, érted? Ismerek egy tagot, akinek a nagyapja farmer Coloradóban. Ott kaphatok állást, de veled tartom majd a kapcsolatot, akkor is, ha elmegyek. Apu megöl! Nem öl meg! A legrosszabb esetben elkalapál, aztán bead abba az átok katonai iskolába. Ennyi az egész, és ott kezdődik, hogy nem leszek kéznél. Elmegyek, valószínűleg, Coloradóba egy farmra. Erőgtes, még lovagolni se tudsz. Ki nem tud? Hát én tudok, ha műt a böcsök. Arra 2 perc alatt megtanítják az embert. Szóval megint minden tantályba megbuktál? Kérdezte nagyon epésen. Angolból átmentem. Miért csináltad ezt? Na, Istenem, fülben ne kérdezz már mindig. Torkig vagyok, mindenki ezt kérdezi. Millióka van, az egyik legrosszabb iskola, ahol jártam. Tele geny alakokkal, meg piszok alakokkal, tudod? Még beszélni is utálok róla. Na, egy rohadt iskola volt, hidd el. Főben nem szólt egy szót, de figyelt. És ami különös, legtöbbször meg is érte, amit az ember mond. Komolyan megérti. Téged is megütött volna a guta az Istenit. Te semmit se szeretsz, akármi történik. Egyik iskolát se szereted. Millió dolog van, amit nem szeretsz. Egyáltalán nem. De igen, ebben tévedsz. Ebben éppen hogy tévedsz. Mert nem. Mondj csak egyet. Például szeretem Elit. És szeretem azt is, amit most csinálok. Itt ülni veled és beszélgetni, meg gondolkodni bizonyos dolgokat, meg... Eli meghalt. Mindig ezt mondod. Ha valaki meghalt, meg minden, és az égben van, akkor az... Tudom, hogy halott. Azt hiszed, hogy nem tudom. Azért még szerethetem, nem? Csak azért, mert valaki halott, az ember azért még szeretheti az Istenért. Különösen, ha 1000-szer rendesebb, mint akármelyik élő. Főben nem szólt semmit. Ha semmi nem jut az eszébe, akkor nem szól egy árva szót se. Jó, elfogadom, de most mondj még valami mást. Most mondd meg, mi szeretnél lenni? Olyat, hogy tudós vagy ügyvéd, vagy valami? Nem leszek tudós. A tudományokhoz hülye vagyok. Hát akkor ügyvéd, mint apu, meg minden. Ügyvédnek lenni jó lehet, gondolom, de engem nem vonz. Az jó, ha ártatlan emberek életét menték meg ilyesmi, de hát az ügyvéd általában nem ezt csinálja, tudod? Minél több dohányt akar szerezni, golfozik, bridge-el, kocsit vesz, martinit iszik, és úgy néz ki, mint aki menő. Tudod, mi szeretnék lenni? Tudod mi? Már úgy értem, ha lehetne az Istenbe is. Mi? Ne káromkodj! Ismered azt a dalt, hogy ha valaki fog valakit az a földeken, főbe kijavított. Nem, az nem úgy megy. Ha valaki lát valakit a rossz földeken, ez egy vers, Burns írta. Tudom, hogy Burns írta. Neki volt igaza. Tényleg így van. Ha valaki lát valakit a rossz földeken, azzal együtt nem tudtam. Azt hittem, hogy a zapföldeken. Mindegy, elképzelek rengeteg kis krapekot. Egy nagy tábla zabban játszanak, meg minden. 1000 meg 1000 kis krapek, és senki sincs a közelben, senki felnőtt, csak én. Én meg ott állnék egy mafla a cikla szélén, és az volna csak a dolgom, hogyha a kisrácok közül egybe le akar szaladni, mármint úgy értem, ha például szaladgálnak, és nem tudják, merre mennek, akkor én ott teremnék, és megfognám a srácot. Nem is csinálnék semmit, csak ezt egész nap. Én lennék a srácfogorvosban, igen. Tudom, ez hülyeség, de ez az egyetlen, ami igazán szívesen lennék.
Éppen vérlatmire kiértem. Marha hideg volt, de jól esett, annyira megizzadtam. Gőzöm sem volt, hova a fenébe menjek. Nem akartam megint szállodában menni, és elkölteni főbe egész pénzét. Így aztán végig sétáltam a Lexingtonon, és felszálltam a föld alattira a központi pályaudvar felé. Ott volt a holmi, meg minden, és gondoltam, alszom a váróteremben a padon. Így is tettem. Végül határoztam. Azt határoztam, hogy elmegyek. Soha többé nem megyek haza, soha többé nem megyek semmiféle iskolába. Elhatároztam, hogy csak meglátogatom Főbét, elbúcsúzom tőle meg minden, visszaadom a karácsonyi pénzét, aztán autóstoppal indulok nyugatra. Azt csinálom, gondoltam, hogy lemegyek a holland alagúton, egy autóra felkapaszkodok, aztán megint egyre, és megint egyre, és megint egyre, és pár nap alatt valahol nyugaton leszek, ahol klassz, süt a nap, engem senki sem ismer, és kapok állást. Elképzeltem, hogy egy benzinkútnál kapok állást, benzint és olajat töltök a kocsikba, adnak érte fizetést, meg minden, és a pénzből építenék valahol egy kis kunyhót, és a hátralévő éveimet ott élném le. Az erdő szélén építeném fel, de nem benne az erdőben, mert azt szeretném, hogy állandóan dőjön rá a napsütés. Magam főznék mindent, és később, ha meg akarok nősülni, találnék egy gyönyörű lányt, aki szintén kuka, és összeházasodnánk. Eljönne és velem élne a kunyhóban. Ha gyerekünk lenne, akkor valahova elrejtenénk, vennénk egy csomó könyvet, és magunk tanítanánk meg írni és olvasni. Ez az egész, amit el akartam mondani. Elmondhatnám talán még azt is, hogy mit csináltam aztán, mikor hazamentem, hogyan betegedtem, meg minden. Milyen iskolába megyek jövő össze, hajnag kikerülök, de ehhez már nincs kedvem. Tényleg nincs. Ez a téma jelen pillanatban nem nagyon érdekel. Nagyon sokan, főleg ez a pszichoanalitikus pofa itt, azt kérdezik, igyekszem-e beilleszkedni az ottani rendbe, ha jövő szeptemberben visszamegyek az iskolába. Hát ez olyan hülye kérdés szerintem, mert honnan tudná az ember, hogy mit fog csinálni, amíg meg nem csinálta? A válasz, sehonnan. Én azt hiszem, igyekszem majd. Hát honnan tudjam? Esküszöm, hogy hülye kérdés. DB alias drága bátyám, nem olyan rémes, mint a többiek, de hát ő is rengeteget kérdez. Múlt szombaton átjött autón azzal az angol pipivel, aki az új filmjében játszik, amit most ír. Eléggé megjátszotta magát a pipi, de hát azzal együtt azért nagyon jó bőr. Egyébként, mikor elment megkeresni a női vécét valahol a fenébe, a túlsó szányra, DB megkérdezte, mit gondolok erről az egészről, amit most neked itt elmondtam. Nem tudtam, mi a frász feleljek. Ha tudni akarod az igazat, nem tudom, mit gondolok róla. Sajnálom. Sajnálom, hogy annyi embernek elmeséltem. Csak azt tudom, hogy mindenki hiányzik nekem, akiről meséltem. Még például Stradlétől és Ekli is. És azt hiszem, még az átkozott Morris is. Röhelyes, de tényleg. Soha senkinek nem mesélj el semmit. Ha elmeséled,
mindenki hiányozni kezd.
Elhangzott Jerome David Salinger, zaphegyező, második rész. Fordította Gyepes Judit. Közreműködött Markovics Zoltán Kristóf. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották.
A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.